Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektori szobájában ülünk négyesben. Három beszélgető társam van, Várnai Jakab ferences szerzetes és rektora az intézménynek, Baric Laura domonkos nővér, közgazdász, és Tóth József a keresztény értékeket valló vállalkozók egyesületének, az érmének a vezetője. És hát abból az alkalomból vagyunk együtt, hogy már jó pár éve van egy olyan képzés a Szapiencián, amely az egyháztársadalmi tanítását igyekszik népszerűsíteni, és ezt honorálta most egy nagyon-nagyon rangos nemzetközi díj, amely a Szapiencia nevét is öregbíti, másrészt pedig ennek a keteg nevű képzésnek a lehetőségeit nyilvánvalóan bővíti. Hát először Laura nővért kérdezném, hogy mi is ez az elismerés, és mivel érdemelte ki a Szapiencia, illetve a keteg ezt a díjat?
Díjnak az az angol neve, hogy Expanded Reason Award, amit tulajdonképpen úgy lehetne lefordítani, hogy egy kibővített szemléletű, racionális megközelítése a tudományágaknak. 16. Benedek pápának vannak írásai, de főleg a Caritas in Veritate-ban olvashatjuk azt az összefüggést, hogy a szaktudományok, mint az orvoslás, biológia, közgazdaságtan, stb., akkor találják meg végső céljukat és igazi helyüket, és szolgálják az embereknek a javát, tehát végsősorban a közjót, hogyha egy integrált szemléletben integrálják magukhoz az erkölcsi szempontokat, etikai szempontokat, amit a teológia és a filozófia képvisel a tudományok között. Tehát olyan típusú oktatást keresett ez a pályázati kiírás, amely a világi szaktudományokat integrálja a teológia és a filozófia téziseivel, és mindez az emberről szól. Ennek a kiírásnak a keteg tökéletesen megfelelt, hiszen amikor létrehoztuk 2010-ben itt a Szapiencián, vagy már előtte az Altán csoport foglalkozott vele az egyház társadalmi tanítása alapú közgazdaságtan terjesztésekor, akkor a célunk az volt, hogy a közgazdaságtannak a tudományágát integráljuk teológia és filozófia kérdéseivel, főleg az antropológia területén. Tehát vigyük be az embernek a megismerését, az ember testi-lelki mi volt a szempontjából, amit ugye nem csak a pszichológia, de akkor a teológia és a filozófia is vizsgál, és vigyük be azt a célt is, amivel a tudományág egy emberközpontú célt meg tud valósítani. És a keteg ezt csinálja, három blokkban folyik az oktatás, egy teológia-filozófiai blokk, egy társadalomtudományi blokk és egy gazdasági blokk.
Erről részletesebben szólunk, de magát a díjat ki adományozza, és mekkora volt a konkurencia.
A díjat 16. Benedek pápa a Vatikáni alapítványa írta ki a madridi Francesco de Vitoria egyetemmel együtt, tehát egy világi egyetem és egy egyházi szervezet írta ki a pályázatot képzés és kutatás tárgykörében, és hát a képzés tárgykörben, ahova mi beadtuk a pályázatot, 367 munka érkezett, és a 367 munka közül lett a keteg az első, egy amerikai Loyola Egyetemmel karöltve, tehát két első díjat adta ki, az amerikai Loyola Egyetem és a keteg kapta.
És mikor lesz a díjátadása? Ünnepélyes alkalom lesz, és azt hiszem a Vatikánban. Tóth József?
Igen, a díjátadás az szeptember 27-én lesz a Vatikánban, és ami még számunkra nagyon nagy öröm, hogy nem csak hogy 367 pályázat, de 170 egyetem közül is, és 30 országnak a pályázói közül lett egy magyar, Szapiencia Hittudományi Főiskolán elindított képzés az egyik első helyezett, és hát ezért nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Vatikánban a Szapienciát képviselhetjük majd.
Rektor úr, a Szapienciát is segíti ez, azt hiszem, ez a díj abban, hogy tudják, fölrajzolódjon a nemzetközi teológiai térképre ez a főiskola, ugye?
Természetesen, hát ez nem igényel magyarázatot, egy ilyen rangos nemzetközi elismerés. Igazából ez egy nagy felelősséget is jelent, meg ösztönzés a munkára, hogy ezek után még komolyabban vesszük. Ugye a keteg, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban mindig két felé néz. Egyrészt az egyházi berkek felé, másrészt pedig a gazdasági élet felé, társadalmi élet felé. És ezt a két világ találkozik benne, párbeszédet akar megvalósítani. Na most ez egy egyházi elismerés, ugyanakkor érezhető, hogy nem csupán egy ilyen belső, egyházi, zárt körű szervezetnek az elismerése, hanem nagy kitekintéssel rendelkező szervezeti. Ja, az volna jó, hogyha valóban a gazdasági téren és egyházi téren is mindenki megértené ennek a díjnak a jelentőségét, és ösztönzést kapna erre a párbeszédre.
Laura nővér.
Ahogy Jakab atya mondja, hogy itt tulajdonképpen egy párbeszéd folyik az egyház, vagy az egyház társadalmi tanítása és a gazdaság között, az is mutatja, hogy ezt a képzést a Corvinuson is folytatjuk, emberközpontú gazdaságtan néven három választható tantárgy tanítása folyik a Corvinuson, ahol 180 hallgató jelentkezik be tulajdonképpen most már a második, harmadik éve. És hát ennek az egész gazdasági megközelítésnek, amit mi a ketekben hirdetünk, az a célja, hogy megmutassa, hogy a gazdaságot lehet az egyház elveire építve is művelni, sőt, ez az a megoldás, ami a haszonközpontú főáramú közgazdaságtan elégtelenségeit hát orvosolni tudná. Tehát egy másik szempontot nyújtunk, egy másik paradigmát nyújtunk tulajdonképpen a gazdaságban.
A 16. Benedek pápáról nevezett alapítvány végül is az újdonságát honorálja ennek a kezdeményezésnek? Tehát nem igen van párja a világban, Tóth József?
Igen, azt gondolom, hogy igen, amikor láttuk a kiírásnak a célkitűzéseit, akkor éreztük ezt, azt éreztük, hogy igen, mi megcsináltunk valamit, ami már működik, és már 4-5 éve műveljük itt Magyarországon, és hát ezt nyújtottuk be. Tehát az újdonság, az azt gondolom, hogy kifelé újdonság, a világnak újdonság, hogy ezt már Magyarországon mi műveljük. És csak visszatérve az előző gondolathoz, hogy ez egyházi, közgazdasági oldalról is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a napi gazdasági szereplők oldaláról is egy nagyon fontos díj. Mert tényleg egy szintézist tudunk felmutatni, hogy egy vállalkozó, a gazdaságban minden nap szereplő, vagy aktívan résztvevő ember is, egyén is tud úgy élni, hogy ne egy meghasadt életet éljen. Tehát ne csak vállalkozó legyen, és aztán vasárnap elmenjen templomba, akkor meg jó keresztény legyen, vagy jó katolikus, hanem tényleg egységbe lehet hozni, és erre az egyháznak megvannak a válaszai, a tanítóhivatal, a pápák enciklikáiban találunk választ, és ezt próbáljuk mi lefordítani a vállalkozók nyelvére, a gazdaság nyelvére, adott esetben a közgazdasági egyetemen is. Ezért van 180 gyerek, vagy fiatal, akik keresik a válaszokat, tehát van igény, de a piac nyelvén fogalmazva van rá kereslet, csak meg kell velük értetni.
Laura nővér?
Én azért hozzátenném, hogy ez a gazdasági paradigma, amit a ketek hirdet, 2000 éves, és sokkal nyomatékosabb paradigma a gazdasági gondolkodásban, ha 2000 éves gazdasági gondolkodást nézünk, mint a haszonközpontú. Tehát Arisztotelésznél megtalálható az oikonómia elvrendszerében, ugyanez a gazdasági gondolkodás megtalálható a keresztény középkorban. Aquinói Szent Tamás írt már ezekről a kérdésekről, firenzei Szent Antonim a domonkosok, Szienai Szent Bernardin a ferencesektől, tehát ez a fajta gondolkodás, hogy az ember alanya és végső célja a gazdaságnak, és a közjó az, amit a gazdaság szolgáló módon meg kell valósítson, ez tradicionálisabb gondolkodás, ökonomikusabb gondolkodás, mint a krematisztikus haszonelvű gondolkodás. Tehát mi tulajdonképpen csak visszanyúlunk a gyökerekhez, és ezt nem csak a ketek gyakorolja, hanem azok az egyetemek, központok is, akikre mi támaszkodunk. Tehát az egyik hallgató kikutatta, hogy 48 olyan egyetem és intézmény működik a világban, amelyik az egyháztársadalmi tanításával és a gazdasággal foglalkozik. Az amerikai Aquinói Szent Tamás Egyetemen Michael Newton, a John Lion intézetet létrehozta, és szintén ezzel a nézettel foglalkozik. Helen Alford az Angelicumon vezet egy fakultást, amelyik szintén így tanít, de említhetném még a navarrai üzleti iskolát, ahol ez van, vagy Stefano Zamányi nevét, aki a Bolognai Egyetem professzora és a pápa tanácsadója. Tehát én azt mondanám, hogy legalább 500-600 olyan neves, rangos közgazdász van, aki ebben az irányzatban nagyon profi.
Mégis szokták mondani, kicsit viccesen, hogy az egyház legtitkoltabb kincse, tudományága, az egyház szociális tanítása. Vajon mi lehet ennek az oka? Hát azért a 13. Leó pápának a szociális enciklikáinak, ha voltak is nyilván előzményei, de így néven nevezhető konkrét közkincsé váló tanítás nem volt, és utána is egy elég göröngyös utat járt be a szociális tanítás, rektor úr.
Én a mai helyzetet nézném meg ebből a szempontból, és egy kicsit a Ketegnek a történetét eleveníteném fel. Van egy ötlet, hogy kellene valamit tenni az egyházi társadalmi tanítás hatékonyabbá tételéért, találjunk ennek formát, és 2010-ben egy főiskolai szakirányú továbbképzés két éves program született meg ebből. Ugyanakkor maga a gondolat az jóval mélyebb és átfogóbb ennél, illetve többféle megjelenési formát találhat. És azért is szerepel a meghirdetésben úgy, hogy Keteg képzés és misszió abban az értelemben, hogy vannak emberek, akik arra éreznek küldetést, hogy bevigyék a különböző diskurzusokba ezt a gondolatot, az egyház társadalmi tanításának érvényes voltát és hatékony voltát, válasz jellegét a mai gazdasági kérdésekre. Na most, hogy miért nem érvényesült 100 éven keresztül mondjuk, úgy is megközelíthetjük ezt, hogy lényegében az a küzdelem, ami most is fennáll, ez azóta tart. Tehát emberek úgy érzik, hogy bizonyos érdekeik sérülnek. Hogyha közvetlenül le kell mondaniuk a nagyon könnyen érvényesíthető haszonról, ez közvetlenül mindig úgy jelenik meg, mint valamilyen veszteség. Érdekeimet sérti. Miért legyek én tekintettel arra, hogy az erőforrások regenerálhatók legyenek, hogy érvényesüljön a társadalomban olyan elosztás, ami szolidaritást valósít meg, és a többi. Most az egyház tanítása kitartóan próbál egy olyan gondolkodást érvényesíteni, ami egy kitágított ész, a expanded reason, tehát az értelemnek, a gondolkodásnak egy beszűkítettségén akar túllépni, és ez nem könnyű. Ez egy küzdelem. Le kell ülni, végig kell beszélgetni, be kell láttatni, és ezeket a fórumokat keressük meg, hogy hogyan lehet így leülni és emberekkel beláttatni, hogy az ő érdekük, hogy az értelemről alkotott fogalmuk, a gondolkodásuk tágabb legyen, és magában foglalja az erkölcsi szempontokat is.
Az érme vezetője Tóth József, keresztény vállalkozók, akik szem előtt tartják ezeket az elveket, vagy igyekeznek belejönni, tanulni. Hogy néz ki az érme, mit tud csinálni, és hát nem maradnak el azok a résztvevők a piaci körülmények között, akik igyekeznek etikusan, emberségesen, környezettudatosan részt venni a termelési vagy kereskedelmi láncban?
Hát az érme, szoktuk azt mondani Laura nővére, hogy ugye van egy termék, és van egy termékmenedzser. Az érme fölvállalta a termékmenedzsernek a hálás szerepét, mert hogy mi is láttunk benne valamiféle kihívást, hogy ezzel foglalkoznunk kell, és érdemes ezzel foglalkozni, és ez ad nekünk is egyfajta muníciót, amikor dönteni kell. Mert egy döntési helyzetben van egy vállalkozó, azért ott legalább 30-40 különböző szempontot kell, hogy figyelembe vegyen egyszerre. És akkor ebbe beleilleszteni azt, hogy amit kérdezett, hogy most helyesen döntök-e, emberségesen döntök-e, környezetet szennyezek-e, és még versenyképes is maradok-e, vagy hogyha védem a környezetet, és növelem a költségeimet, akkor versenyképes maradok-e. Na, hát ezek nagyon nehéz kérdések. Általános választ nem tudok adni rá. Azt gondolom, mindig a döntési helyzetben kell, hogy ezeket a válaszokat meghozzuk. Viszont viszont segítséget kapunk, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy segítséget kapunk. És az, hogy versenyelőnyt jelente, vagy nem, vagy versenyhátrányt. Azt gondolom, hogy hosszú távon versenyelőnyt jelent. Valahogy megérzik a partnerek. Valahogy átmegy ez az üzenet, ugye ezt nem tudjuk közvetlenül sokszor megmutatni, és úgy kezdenek hozzánk fordulni, hogy bizalommal, nagyobb bizalommal, sokkal őszintébben és nyitottabban kezdi a partner, aki adott esetben vevő, vagy egy problémáját kell, hogy megoldjuk, ő sokkal nyitottabban közelít felénk, és azért, mert nyitottabb, mi is jobb megoldásokat tudunk adni. Tehát valahol a mentális, vagy a mentalitásunk változik meg ettől.
És hát talán nyugodtabban alszik is az a vállalkozó, aki e tekintetben a tükörbe mer nézni.
Igen. Egyrészt nyugodtabban is alszik, és azokat az energiákat, amiket arra fordít, hogy azokat a mellékutakat megtegye, azokat arra fordítani, hogy ne tegye meg, azért az ugyanúgy hozamot hoz neki, most nem effektív pénzhozamot feltétlenül, hanem igen, adott esetben nyugodtabban tud aludni.
Laura nővér?
Én most ahhoz szólnék hozzá, hogy Jakab atya említette, hogy ez az egész keteg, ez képzés és misszió. Azt, amit Tóth Jóska mond, hogy a vállalkozók számára ez a keteg tulajdonképpen egy plusz, és ők termékként fogják fel, hogy van egy elvrendszer, amit ők, ha menedzselnek, akkor ez terjedni tud. Ezt a logikát fölvállalta a keteg alapítvány. Tehát tulajdonképpen rájöttünk arra, hogy a képzésben tanított elveket még intenzívebben kéne hirdetni ahhoz, hogy ez a jól őrzött titok, az egyháztársai tanítása napfényre kerüljön, és egyre több ember megismerje. Ezért létrehozunk egy alapítványt, és az alapítvány keretében konferenciákat szervezünk, előadásokat tartunk, szalont viszünk, könyveket adunk ki, tehát népszerűsíteni akarjuk mindazokat az elveket, amiket a Sapiencián és a Corvinuson a hallgatóknak tanítunk.
Tóth József?
Igen, ezek eszközök, tehát hogy mi amit adunk, ugye a piacon, a szabad piacon nagyon megizmosodunk, mert profin kell végezni, amit csinálunk, tehát akkor maradunk életben. Tehát, hogyha ezt a missziót, hogy az egyház társadalmi tanítását eljutatni a társadalomba, ezt profi módon csináljuk, akkor talán nagyobb lesz a hatása. Tehát a mi, mint vállalkozók, azt tudjuk ezt hozzátenni, hogyha van egy konferencia, azt úgy szervezzük meg, hogy az olyan is legyen, tehát szóljon az a konferencia. Hiszen van egy tudásunk, amit a piacon érvényesítünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy azt a tudást, azt valami szépre, jóra is tudjuk hasznosítani, plusz amit, azon kívül, amit gyártunk.
Most hogy néz ki ez a keteg képzés itt a Sapiencián, és hallottuk, hogy a Corvinuson is van, és melyiken kit szólít meg a keteg? Jakab atya, Várnai Jakab.
A Sapiencia főiskolán egy szakirányú továbbképzés, mint említettem, 2 év, 4 fél éves formában. Van felvételi vizsga, bejönnek rá az érdeklődők, és fölveszünk egy csoportot, 2 évenként indul a csoport, és esti munkarendben, ez azt jelenti nálunk, hogy hétvégén vannak az órák, van belőle vizsga, különböző követelmények, szakdolgozat, záróvizsga.
És kik a résztvevők, vagy kik a jelentkezők, mely társadalmi réteg, vagy életkor?
Egészen vegyes, legkülönbözőbb, mind világi, mind egyházi szereplők, gazdasági, pénzügyi, csupán műveltségi érdeklődésből, ilyen-olyan közigazgatási, egyéb tapasztalattal jönnek emberek. Tehát erről részletesebben Laura nővér tud mesélni, milyen konkrét emberek vannak itt velünk 2 éven keresztül, és milyen nagyszerű csapatok alakulnak ki, akiknek aztán igényük, hogy együtt maradjanak, és erre is született egy fórum, a Keteg Szalon, amely havonta összegyűjti a hallgatókat. Na most a Corvinus Egyetemen nem szakirányú továbbképzés formában létezik ez, hanem lényegében ezeket a különböző tantárgyakat mi összesűrítettük tanegységekre. Van 2-3 olyan tanegység, amit fölvehetnek hallgatók, szabadon választható tárgyként, és ugyanakkor kicsinyített formában arányosan tartalmazzák mindazt, amiről nálunk is szó van, vagy hát legalábbis a leglényegesebb dolgokat előhozzák.
Tehát a Corvinuson nappali tagozatos hallgatók vehetik föl kreditekért ezt a lehetőséget, ezt a kurzust, itt pedig vállalkozók? Kik jönnek a közélet szereplői ebbe a keteg két éves képzésre, Laura nővér?
Hát például a polgármestereink is volt, a kettő is, vagy polgármester helyettes, ez 2010 óta eltelt időszakban. Banki szakemberek egyre többen. Én inkább azt mondanám, hogy olyan emberek jöttek, akik valami módon kiábrándultak a jelenlegi gazdasági kurzusból, és kerestek valami más megoldást. Tehát ezzel a vágyal jöttek ide, hogy itt mit fognak vajon hallani. És azért szép eredményeink vannak, mert volt, aki megkeresztelkedett a keteg hallgatók közül, volt, aki ott hagyta a korrupt munkahelyét, és alakított saját vállalatot, de legalább egy olyan 10 embert mondhatnék, aki az alapítvány önkéntes munkatársává vált, és önkéntesen dolgozik ezeken a keteg misszió feladatokon. Például van egy középiskolás projektünk, amit az egyik volt hallgatónk vezet, tehát a Prohászka gimnáziumban és a Patróna gimnáziumban már tartunk ilyen emberközpontú vagy keteges órákat a gimnazistáknak, és szeretnénk ezt így bővíteni, ahogy erőnkből telik. Úgyhogy én azt mondanám, hogy inkább ilyen mozgalommá vált ez a keteg, amellett, hogy képzés, mert az emberek megszerették ezt, amit tanultak.
Katolikus társadalmi napok, kattárs, azt hiszem, hogy a keteg bábáskodott a megszületésénél, meg az érme, nem? Tóth József?
Igen, ez egy nagy öröm számunkra, hogy akkor ott lehettünk a születésénél, és ennek is az volt a gyökere, hogy a társadalom nem ismeri, hogy említette, hogy ez egy féltett titka, vagy úgy ítélte meg a társadalom, hogy féltett titka az egyház társadalmi tanítása az egyháznak, és szerintem ezt ki kell vinni az utcára, meg kell mutatni, hogy mi mindent tesz az egyház, és a kattás erre volt egy nagyon jó, és erre egy nagyon jó esemény, hogy megmutassa azt, hogy a mindennapi életben az egyház csöndben végzi azokat a jótékony feladatokat, azokat a szociális feladatokat, amelyeket ellát, nem veri nagy dobra, de egyszer egy évben mutassuk meg az egész világnak, a társadalomnak, és mi is jöjjünk össze, és ünnepeljünk. Ez egyfajta ünnep, amikor találkozhatunk egymással, és egymásban is megerősödhetünk.
Mennyire része a teológiai képzésnek, vagy mennyire kellene, hogy része legyen a papképzésnek az egyház szociális tanítása? Nincs-e lemaradás e tekintetben, Várnai Jakab?
Hát rengeteg minden van ma, ami határterületként fontos lenne, hogy érvényesüljön a papképzésben. És megpróbáljuk a rendelkezésre álló kereteket jól kihasználni, nem lehet ezt túl zsúfolni. Van tantárgy, szociáletikának hívják, amely szerepel nálunk, és ennek a keretében ismertetjük az egyház társadalmi tanítását. Azért a hallgatóknak az, hogy ugyanabban az intézményben ez a képzés folyik, a keteg képzés, tudnak róla, lehetőséget biztosít, hogy adott esetben majd ezt is elvégezzék, valóban jönnek olyan hallgatók, akik a Sapientia egyéb képzései után még a ketegre is jelentkeznek. Tehát ez a része a Sapientia akadémiai közösségének, ez a képzés. Azután Laura nővér, nagyon köszönöm neki, hogy felajánlott akár nappali, akár est is munkarendben, szabadon választható tantárgy formájában egy bevezetést ehhez a gondolkodásmódhoz, a szolidáris gazdálkodás, erkölcsi szempontok a gazdaságban, és mind a két tagozaton komoly érdeklődés is volt iránta. Tehát ilyen szempontból van lehetőségük megismerni.
Az egyház két szerzetes rendje képviseltet itt magát ennél a kis kerekasztal beszélgetésnél, Szent Domonkos és Szent Ferenc, a Minden Szentek litániájában is szinte kézen fogva emlegetjük őket, tehát kortársak is voltak, meg hát egy-egy aspektusból a korabeli egyház válságára igyekezett választ adni az ő karizmájuk. A ferencesség mit adott 800 év alatt az egyház szociális tanításához? Úgy tudom, hogy 13. Leó pápa, aki az első enciklikát amit számon tartunk, kiadott, akkor nagyon számított a ferencesekre, hogy az élcsapata lesz az egyház szociális tanításának. Kérdezem a Domonkos nővért.
Nagy kihívás, hogy én a ferencesekről beszéljek domonkosként, de megfelelek neki, és egy 15. századi jelenséget hoznék elő, a Monti di Pieta, vagy Montes Pietatis intézményét, amit ferencesek találtak ki, és ugye egész addig még Aquinói Szent Tamás is a kamatot elítélte, mert az uzsora kamat volt az, ami uralkodó volt a középkorban, mint egy banki forma, mint egy kamatszedő hitelezési forma. Tehát az uzsora az elítélt volt az egyház részéről. És a ferencesek nem átallották a 15. században azt, hogy bankot hozzanak létre, de ez a bank azért jött létre, hogy a szegényeket segítse. Tehát rögtön megzabolázták a pénzfelhalmozási profit maximalizálási logikát, és azt mondták, hogy mérsékelt kamatra, tehát alacsony kamatra adnak hiteleket a szegényeknek, és így segítik igazából a szegény missziót. Tehát ezt a Montes Pietatis, vagy Monti di Pieta jelzáló kölcsönző bankokat mondhatnák az etikus bankoknak az elődjének. És hát Szienai Szent Bernárdin úgy szintén nagyon sokat tett hozzá a középkorban a gazdasági gondolkodásához, ő is egy ferences volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a középkorban is azért a domonkosok és a ferencesek vezettek a gazdasági téren. Most mondok egy domonkos példát, Firenzei Szent Antonin, aki Summa Moralis című könyvet írt, és ebben az erkölcs teológiai könyvben ő értekezik profitról, kamatról, és összehozza az örök életet a profittal.
A díjat mire tudják felhasználni majd? Az erkölcsi és az anyagi támogatást, Laura nővér?
Hát mindenképpen a KETEG képzés fejlesztésére szeretnénk használni, legalábbis elkezdeni, mert aztán nyilván további anyagi erőforrások lesznek szükségesek. De ahogy így Jakabatyával is tanácskoztunk, Jóskával is tanácskoztunk, hát azt kellene, hogy a KETEG-et egy kicsit még szélesebb körre behelyezni, vonzóbbá tenni a képzést, tehát ne próbálni nemzetközi együttműködéseket keresni, nemzetközi diplomát keresni. Úgyhogy hát most ezen az úton indultunk el tulajdonképpen a nulladik fázisban, és így próbálnánk pénzt is felhasználni, meg az erőinket is összpontosítani arra, hogy még hitelesebb legyen a KETEG.
Az emeritus pápa jelen lesz ezzel az eseményen, ugye?
Hát egy audiencia van behirdetve a részéről, és nem, a díjat szerintem nem ő adja át, de egy audiencián részt
fogadja a nyerteseket.
Ahol a nyertesekkel majd beszélgetni fog a tervek szerint.
Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.